Mit követelnek a következő kormánytól a szakszervezetek?
Nagyon sok mindent. Az a helyzet, hogy elég sok sérelmünk volt az elmúlt 8 évben, ami a munkavilágát érinti. Így kezdeném azzal, hogy a munkatörvénykönyvét 2011-ben elfogadta a parlament, 2012-ben hatályba lépett, jelentős jogsérelem érte a munkavállalókat. Gyakorlatilag ez a tőke munkatörvénykönyve lett, tehát a munkáltatók kénye kedve szerint foglalkoztathatják a dolgozókat. Ezt mi nehezményeztük akkor is és most is. Folytatva azzal a sort, hogy 2014. december 31-től megszűnt a korkedvezményes és a korengedményes nyugdíj lehetősége. Ez is egy újabb érvágás volt a dolgozók esetében, és nagyon sokszor előfordult olyan helyzet, én rengeteg ilyen levelet kaptam, amikor mondjuk egy munkavállalónak akár 2-3 hét vagy akár egy hónap szolgálati idő miatt akár több évet kellett neki tovább dolgozni a munkaerőpiacon, és nem mehetett el nyugállományba, és sajnos ez a merev nyugdíjrendszer ez most azt eredményezte, hogy gyakorlatilag olyan emberek, akik élethelyzetüknél fogva egészségügyi okok miatt egyszerűen nem üzhetik a szakmájukat, olyan embereket belekényszerít a közmunkába ez a rendszer, vagy a nyugdíj előtti segélyezeti viszonyt alakíthatja csak ki, mert hogy 2-3 évvel a nyugdíj előtt nincs nekik más lehetőségük, mint ezekkel a lehetőségekkel élni. Én ezt nem tartom jó rendszernek, kultúrországokban azért erre van rugalmas nyugdíj bevezetésével megoldás. Mi ezt folyamatosan jeleztük a kormánynak, eddig sajnos nem tudtunk eredményt elérni ebben az ügyben. Akkor folytathatnám akár
a hírek. Ne haragudjon, térjünk vissza a munkatörvénykönyvére, amely egyrészt, ahogyan ön mondja, a munkavállalót, mint egy tőkés kiszolgálót határozza meg, vagy inkább kényszerít ilyen körülmények közé. Másrészt az érdekvédelmi szervezetek, például a szakszervezetek hatáskörét és jogkörét nyírbálja meg oly módon, hogy már elméletileg nem is kellene, hogy partnernek tekintsék önöket mondjuk törvényi szabályozáshoz.
Így van, abszolút. A kollektív, ezeket hívják kollektív jogoknak. Kollektív jogok érvényesítésében is az jelentős mértékben csorbult 2011-ben a jogköre a szakszervezeteknek. Ebből valamicskét sikerült nemzetközi segítséggel visszaszereznünk, ami a szakszervezeti tisztségviselők védelmét illeti, de hát ahhoz képest, amit elvettek tőlünk jogokat, ahhoz képest ez csak árnyalatni különbség, de nagyon fontos. És úgy gondolom, hogy a szakszervezetek működéséhez való annak a biztosítása, ami gyakorlatilag a munkavállalókon vagy akár a munkáltatókon is függ, ebben bizony nem kapjuk meg azt a lehetőséget, ami egy kiegyensúlyozott munkabékéhez, egy munkaügyi kapcsolatokhoz hozzájárulhatna. Ebből is következik az, hogy a kiszolgáltatottsága nőtt a dolgozóknak, a munkavállalóknak, és ez nem jó irány, én azt gondolom. Ez inkább egy ilyen szabad piaci elveknek megfelelő foglalkoztatást tesz lehetővé, ahol azért a kiszolgáltatottabb és a gyengébb fél mindig a munkavállaló, szemben a munkaadókkal.
Nézzük meg, hogy mi a helyzet az érdekérvényesítő eszközökkel. Azért kérdezem ezt, mert egyáltalán létezik sztrájktörvény, azt a fajta szabályozást, ami most demonstrációkat, munkabeszüntetéseket próbál meg meghatározni, egyáltalán tekinthetjük sztrájktörvénynek?
Én azt mondom, hogy önmagában az, hogy van Magyarországos sztrájktörvény, mindössze 7 paragrafusból áll. Ez még működhetne jól is önmagában. Azonban vannak olyan ágazati törvények, ami a sztrájk jog gyakorlását korlátozza. Ezt még pedig olyan adminisztratív eszközökkel teszi, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi ma a sztrájkok szervezését. Ilyen például az elégséges szolgáltatásoknak a törvényszék által kimondott mértéken való megtartása is. Én azt gondolom, hogy szakmailag sem megalapozott ez a fajta elégséges szolgáltatás meghatározása. Ezt rá kellene bízni a felekre, vagy ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor egy mediátor szervezetre, egy külső szakértő meg tudná ezt állapítani, és így gyakorlatilag az érdekérvényesítő lehetőségei a munkavállalóknak lényegesen javulna. Én azt gondolom, hogy ez önmagában, tehát nem csak a sztrájktörvénnyel van probléma, hanem az ágazati törvények sztrájkra vonatkozó részeivel is nagy probléma van, tehát önmagában a sztrájk gyakorlatával van igazán nagy probléma. Tehát azt lehet mondani, hogy Magyarországon van sztrájktörvény, szabályozás van, csak nem lehet vele élni.
Mi az, amit a szakszervezetek azonnal követelnek, akármilyen kormánytól?
Elsődlegesen és legfontosabb, hogy változást akarunk mi szakszervezetek. Változást a munkaerőpiacon, változást a munkavilágában, egy sor törvényt meg kell változtatni. Én úgy gondolom, hogy vissza kell térni egy normális nyugat-európai mederbe. Másrészt béreket követelünk. Elfogadhatatlannak gondolom azt, hogy a közszférában lassan 10 éve nem volt már béremelés egyes területeken, a versenyszférában is gyakorlatilag, hogyha megnézzük, akkor a minimálbér tekintetében az utolsó helyek egyikén kullogunk a V4-eket tekintve, tehát ezt mindenképpen tudom mondani. Másrészt jogbiztonságot, amit követelünk, és ez pedig a jogszabályok, a munkavilágára vonatkozó jogszabályok, a munkavédelmi, munkaügyi ellenőrzés és a munkatörvénykönyvének a szabályainak az újragondolását követeljük. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy nagyon jó lenne, hogyha a munkabiztonság lenne. Tehát, hogyha olyan kiszámítható gazdaságpolitika lenne az országban, ami nem rángatja a vállalkozásokat, és ezzel együtt a munkahelyeket is, nem teremt olyan helyzetet, hogy hihetetlen kiszolgáltatottá válnak a dolgozók, és adott esetben a csődben megy az ilyen gazdaságpolitika miatt egy vállalkozás, akkor a végén a munkavállalók ne kapják meg a tisztes jussukat. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen globálisan változást szeretnénk, és azt kell elérjük nekünk közösen, hogy minél többen menjenek el szavazni, és akkor el is fog jönni ez a változás.
Segítsen nekem megérteni azt, hogy most például a közszolgák bérére utalt, hogy az elmúlt 10 évben Igen. nem volt emelés, de azért tudjuk, hogy az egészségügy nagy nehezen kikönyörögte, de az is csak pár száz vagy pár ezer forintos javulása volt a béreknek, és most rengeteg mindenki az elmúlt pár évben, csak itt a Civil Rádióban a 117 percben beszélt arról, hogy nem tudom hány éve nem voltak bérfejlesztések. Hogy történhetett ez meg? Hogy van? Tíz év, ez rettenetes.
Hogy a közszférában gyakorlatilag a szakszervezetek jogait, érdekérvényesítő jogait korlátozták. Az érdekegyeztetést, a társadalmi párbeszédet, ahol a kormány a tulajdonos képviseletében ott ül, és a szakszervezetek tudnak tárgyalni, gyakorlatilag ellehetetlenítették, kiürésítették ezeket a fórumokat, és nem látunk mást a közszférában béremelés címén, mint egyes életpálya modellnek hívott és bevezetett külön intézkedéseket, de ez csak a jéghegy csúcsa. Ez nem érint mindenkit. Egyes csoportokat a közszférán belül érint. Őnekik lehet kedvezőbb is egyébként a bérezése, mint ami eddig volt. Nem általánosan viszont nem lehet azt mondani, hogy ez minden területen megvalósul, sőt, az önkormányzati köztisztviselőknél, az alkalmazottaknál gyakorlatilag még nagyobb a probléma, mint mondjuk az állam által fenntartott közintézményekben. Tehát én azt gondolom, hogy erre súlyozottan oda kell figyelni a jövőben, hogy az állam, mint munkáltató ne a legrosszabb munkáltatói körbe kerüljön, hanem inkább mutasson példát, és jó példával jár elő, és tisztességes béreket adjon a dolgozóinak.
Tudja, ha már szóba került, melyik lehet az erősebb, az egyes szakszervezeti ágok külön-külön való érdekképviselete, vagy mondjuk a konfederációk egységes fellépése?
Csak a konfederációk egységes fellépése hozhat eredményt. Ez gyakorlatilag megmutatta az előző évek bértárgyalásai során az a 5 konfederációs együttműködés, ami végül is kikényszerítette azt a kormányzatból és a munkáltatókból, hogy 2018-tól a minimálbér nettó értéke eléri a létminimum értékét. És ne felejtsük el azt se, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség 2015-ben nem írta alá a minimálbér megállapodást, pontosan azért, mert elégedetlenek voltunk az akkori 5,5%-os emeléssel, mert nem láttuk teljesülni 2018-ra ezt a célt, és hanem azt csinálta a kormány ellenfegyverként, hogy egyszerűen megszüntette a létminimum számítást. Hogy a stratégiának, a szakszervezeti közös stratégiának az egyik nagyon erős lábát próbálta meg ezzel ellehetetleníteni. Hát nem jöttünk kétségbe, megcsináltuk mi magunk. Összedobtuk a szakértői apparátusunkat, a pénzt hozzá, és megcsináltuk mi magunk a létminimum számítást. Tehát gyakorlatilag ezeken az utakon és ezeken az eszközökön keresztül az összefogás kikényszerítheti akár a munkáltatókból, akár pedig a kormányzatból, az, hogy olyan szabályok ne kerülhessenek bevezetésre, amik a mindennapi életet gátolják. De mondok még egyet. Például a munkatörvénykönyve módosítás legutóbb 2017-ben úgy próbálta a gazdasági bizottság fideszes vezetése beterjeszteni a parlament elé, hogy nem egyeztetve munkáltatókkal, nem egyeztetve szakszervezetekkel, egy évről 3 évre lehetett volna kitolni a munkaidőkeretben alkalmazásnak a lehetőségét.
Azt tudja, hogy amiről most beszél...
Teljesen családellenes megoldás lett volna.
Azt tudja, hogy amiről most beszél, ez koncepciózusnak tűnik.
Így van. Ez pontosan így van. Tehát gyakorlatilag a tőke kiszolgálójává vált ez a kormány, és erre kell nekünk egy ellensúlyt képezni. Ezt az ellensúlyt pedig az összefogás, a szakszervezeti egység és összefogás tudja megteremteni.
Menni fog-e ez mondjuk sztrájk kényszerítő eszközök nélkül?
Én azt gondolom, hogy nehezen, uh-huh. és erre rá is jött a kormány, mikor ezt a stratégiát végre akarta hajtani, hiszen a közszolgáltató vállalatoknál, ahol gyakorlatilag eddig eredményes és érvényes sztrájkokat is lehetett tartani, azoknak nagyon megnehezítette a sztrájk gyakorlását 2010 óta. Tehát gyakorlatilag ezért nem látunk igazán nagy közszolgáltató sztrájkot. A versenyszférában azért egy kicsit más a helyzet, hiszen ott a tulajdonossal szemben azért vannak ilyen megmozdulások, és vannak sztrájkok is. Uh-huh. Igen, nézze, nagyon sok mindent kell változtatni az elkövetkező időben ahhoz, hogy kultúráltan tudjunk dolgozni és foglalkoztatni. Mert azért nagyon fontos az, hogy a versenyszférában a szabályok azok utánkövetőek, tehát mondjuk a jogszabályokat nem elég meghozni, azokat be is kell tartani, és be is kell tartaszni, és én azt gondolom, hogy ez is állami felügyelet, és állami feladat lenne. Nyilván nem is akarjuk magunknak kívánni a szankcionálás lehetőségét, de azt azért elvárjuk a hatalomtól, hogy azokat a törvényeket, amiket a parlament meghoz, azokat betartassa a vállalkozókkal, még akkor is, hogyha ezek számunkra adott esetben már jogi csorbulást szenvedtek el, de akkor is legalább azt a minimumot be kellene tudni tartani, és tudnék mondani ennek egy számot. Hmm. Valamikor 2010 előtt ott egy OMMS nevű intézmény, Országos Munkabiztonság és Munkaügyi Főfelügyeletnek hívták, önálló intézményként működött főigazgatóval, önálló törvényi jogszabályi háttérrel, területi lefedettséggel, durván olyan 800 ellenőr dolgozott a munkaügyi és a munkavédelmi területen. Már oda jutottunk, hogy a kormányhivatalban ez egy főosztály, aki felügyeli ezt a tevékenységet, és gyakorlatilag az egész ország nézve, mint egy 200 munkaügyi ellenőr van. Na hát ennek köszönhető az, hogy gyakorlatilag azok a szabályok, amik ma élnek, azokat se tartják be a vállalkozók, állampolgárok. Én pedig azt gondolom, hogy tisztességes üzletmenet, tisztességes vállalkozás akkor tud lenni, hogyha egyenlőek a feltételek a vállalkozóknál is. Tehát nem azok élveznek előnyt, akik kerülő utakat választanak, hanem azok, akik tisztességesen betartják a szabályokat.
Korlás László, Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Nagyon köszönöm, hogy itt volt kéz- és láttörést önöknek.
Köszönöm szépen, minden jót, viszontlátásra.